kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tanári béremelések hatására rekordokat dönt a pedagógus képzésre való jelentkezés, és az iskolaigazgatókhoz is soha nem látott számú önéletrajz érkezik, mondta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Balatoni Katalin hangsúlyozta, akkor lesz az oktatás hatékony és jó minőségű, ha a pedagógus motiváltan megy be a munkahelyére és segítő közegbe érkezik. A kormány feladata, hogy ehhez biztosítsa a jó körülményeket, a tisztes megélhetést és a biztos kilátásokat, tette hozzá. A miniszteri biztos felidézte, hogy 2024-ben megduplázódott azok száma, akik valamelyik pedagógus szakon szerettek volna tanulni a 2022-es jelentkezésekhez képest, 2025-ben pedig még további 3000-rel nőtt ez a szám. Magyar katonaorvos a NATO vezető egészségügyi tisztségében. Wexler Péter személyében ismét magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Június 21-től 3 éven keresztül látja el a magyar orvos a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait. Külszolgálatának ideje alatt dandártábornoki rendfokozatban, tudatta a Honvédelmi Minisztérium az MD-vel. A közleményben azt írták, Wexler Péter lesz a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának egészségügyi kérdésekben illetékes főtanácsadója is. Hozzátették, ez a NATO egyik legmagasabb szintű orvos szakmai beosztása, amely a szövetség egészségügyi képességeinek tervezéséért, koordinálásáért és értékeléséért felel, valamint irányítja a szövetséges nemzetek katonai egészségügyi szervezeteivel való együttműködést. Az Agrárminisztérium új 15 milliárd forint keretösszegű pályázattal támogatja a tanyák fejlesztését, jelentette be Nagy István tárca vezető a közösségi oldalán. A minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a tanya nem csupán lakóhely, hanem olyan érték, amely egyedi módon őrzi a magyar vidéki kultúra és életforma hagyományait. A támogatási kérelmek benyújtására az első szakaszban 2025. szeptember 4 és 17 között lesz lehetőség. A miniszter arról tájékoztatott, az Agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. Idén tavasszal nem csak, hogy elmaradtak az éghajlatunkra jellemző tavaszi árhullámok, de kifejezetten alacsony medertteltségek jellemezték a vízfolyásokat, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján közölt tanulmányban. Az elemzés szerint az elmúlt évek legszárazabb téli és március eleji időszaka az éghajlatunkon szokatlan jelenséget okozott. Elmaradtak a hóolvadásból származó kisebb-nagyobb árhullámok és a hazai vízmércéken, elsősorban a késő nyári vagy kora tavaszi napokra jellemző extrém alacsony vízszinteket tapasztaltak a szakemberek. Hozzátették, a mediterrán térség kivételével egész Európa jelentős részén megfigyelhető volt a tavaszi hónapokban az átlagosnál alacsonyabb vízhozam. Mint írták, a tavaszi asszály legalacsonyabb vízállás értékei a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén idén március elején alakultak ki. Ennek fő oka az volt, hogy extrém kevés szilárd és folyékony csapadék hullott a folyók vízgyűjtő területén. Magyarország és Szlovákia közösen tiltakozik a közép-európai energiabiztonságot sújtó közös brüsszeli-kijevi javaslattal szemben. A von der Leyen-Zelenszky javaslat elképesztő nehézségeket okoz egész Közép-Európának, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Pozsonyban. A tárcavezető Juraj Blamer szlovák külügyi és európai ügyekért felelős miniszterrel történt találkozója után elmondta, Magyarországon és Szlovákiában is veszélybe sodorja a von der Leyen-Zelenszky terv az energiaellátás biztonságát, és nagyon komoly áremelkedésekhez vezet ez a javaslat mindkét országban. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos idő, csapadék továbbra sem várható, fokozódik az aszály. Régiónkban ugyanakkor lehetnek kószafelhők az égen, de az ország legnagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep. A reggel még friss lesz, majd a délutáni órákban már 27 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csíkzenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Nagy Imre 1953 és 1955 között, valamint az 1956-os forradalom alatt volt Magyarország miniszterelnöke. Hazaárulásért és ellenforradalmi tevékenységéért koncepciós perben 1958. június 16-án halálra ítélték és kivégezték Maléter Pál honvédelmi miniszterrel és Gimes Miklós újságíróval együtt. 31 évvel később, 1989. június 16-án történt újratemetése, a magyarországi rendszerváltás egyik emblematikus eseményévé vált. A budapesti Hősök terén a korabeli jelentések szerint 250 ezer ember vett részt. Előző este a rádióban és a televízióban egyaránt felhangzottak az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökének az utolsó szójogán elmondott szavai. Nagy Imre politikai megítélése azóta is vita tárgya. Van, aki a forradalomban játszott szerepét emeli ki, vannak, akik számára megbocsájthatatlan kommunista előélete. A következő percekben részlet következik dr. Rajnerem János történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola vezetőjének egy régebbi előadásából, amelyet Egerben tartott Nagy Imre sorsfordulói címmel. A történész próbál választ találni arra, vajon hogyan is vonult be a 20. század magyar történelmébe Nagy Imre.
1956. november 4. hajnali 5 óra, 1958. június 15-e este. Hűségben maradni, vagy sem? Történt, ami történt. Nagy Imre meghozta azokat a döntéseket, amelyeket én most nem fogok elismételni a forradalom alatt. Nagyon nehezen értette meg, de megértette, hogy mi történik. Nagyon nehezen értette meg, hogy mi az ő feladata. Valakinek, akinek a személyiségétől gyökeresen idegen a forradalom és a felfordulás, aki egy konszolidáló, egy reformer, egy építkező, de mégis meg kell értenie, hogy mi az, hogy forradalom. Mi az, amikor egy társadalom megmozdul? Mit akarnak? De politikus ember volt, és megtalálta, hogy mit kell csinálnia, meg kell próbálni elmagyarázni egyrészt a magyar társadalomnak, hogy meddig lehet elmenni, és képviselni kell a magyar társadalom akaratát egy szuperhatalommal szemben, és meg kell próbálni megmagyarázni ennek a szuperhatalomnak, hogy mit jelent az, hogy forradalom. Mert azoknak ugyanúgy fogalmuk sem volt róla, hogy mi az, hogy forradalom, mi az, hogy nép, mi az, hogy társadalom, és meg annyi fogalom, amit naponta 500-szor kiejtettek. Megtette, ami emberileg megtehető volt. Ezek az ő szavai 1958. június 14-én, azt hiszem a tárgyalás utolsó előtti napján. De az igazi sorsforduló és az igazi választás az ekkor következett. A fogság, a vizsgálat, a per napjaiban és a halál árnyékában megmaradni hűségben vagy sem. Megalázó önkritikát gyakorolni, beismerni a bűnösséget, esetleg elkullogni, eltűnni valahol egy börtöncellában, számüzetésben, vagy azt mondani, hogy én megtettem, amit emberileg megtehető volt, és ezekhez ragaszkodom. Helyesen tettem, mert nem lehetett mást tennem. A halál tudata az nem biztos, hogy olyan patetikus és felemelő dolog, mint ahogy ezt így utólag elképzeljük. A halál tudata az félelem. Félelem, hogy elveszik az életemet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg. A halál értelme, hogy legyen értelme a halálomnak, ami vagy most következik be, ha hűséges maradok, de vagy egyszer úgy is bekövetkezik, az már egy sokkal nehezebb és esetleg átgondolható, a félelmen túlmutató tényező. Azt gondolom, hogy amit Nagy Imre szövegeiből kiolvashatunk 1956 és 1958 között, a fogságban írt politikai védőiratát, a válaszait a kihallgató kérdésére, és a végén ezt a hangot lehet hallani, ma már ez hozzáférhető, vetölthető az internetről, a válaszait a bíró kérdésére a tárgyaláson, az arról árulkodik, hogy ennek az embernek felmérve, hogy a halál közel van, fontos volt, hogy ez egy értelmes halál legyen. Ő akarta az értelmet megadni neki, és az értelme a hűség volt. Az 56-os döntésekhez való hűség. Hűség és értelmezés. Ennyit akart, ennyi nyomot akart hagyni, és a személyes döntéseit vállalni. Nos, ez a négy sorsforduló, ami az én véleményem szerint Nagy Imre hát igazi sorsfordulója volt. Ezek között nincs ott 1945, meg 53, de még tulajdonképpen 56 se. Az igazi sorsforduló akkor kezdődik, amikor a forradalom véget ér, vagy legalábbis neki véget ér. Ő a tárgyaló teremben a bíróval szembenéző, lesoványodott, önmagára is alig emlékeztető ember az, aki átéli a sorsfordulót. Sorsfordító volt-e Nagy Imre, sorsfordító személyiség, és hogyha netán a válasz igen, akkor mikor? Ehhez szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni. Sorsfordítónak azt a személyiséget nevezem, aki egy valódi történelmi esemény előmozdítója, aktív előmozdító szereplője volt. Mi az, hogy történeti esemény? Hát mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy történeti esemény. Miért is tudjuk? Mert tudunk ilyeneket mondani. Azért a történelemmel elméletileg is foglalkozó emberek nagyon sokat gondolkoznak azon, és ez a dolog távolról sem olyan egyszerű, mert nem elég az, hogy az esemény átélői, vagy az egy, esetleg két nemzedék távlatából visszaemlékezők nagy, fontos eseménynek tartsanak valamit, az nem biztos, hogy egy elegendő kritérium, hogy kijelentsük, hogy ez egy történelmi esemény. Amit szoktak mondani, az a következő. A történeti esemény általában nem egyetlen mozzanat, hanem események úgynevezett szekvenciája, sorozata, amelyeket az egykorúak esetleg egymástól teljesen elszigetelt eseményekként élnek át, az utólagos értelmezésben azonban egy folyamattá épülnek ki. Ez az egyik. A másik igenis kritérium az, hogy az adott esemény vagy esemény szekvencia jelentőségét az egykorúak, a kortársak is nagyon jelentősnek tartsák. Mert ez egyszerűen így van. Az átsugárzik. Végül a harmadik, ez talán a legfontosabb, azt szokták a történelem elmélet szakemberei történelmi eseménynek nevezni, amely hosszabb távon változtat a dolgok menetén, vagy kicsit tolvajnyelvű megfogalmazással a struktúrákat megváltoztatja. A fennálló struktúrákat. Mik ezek? Hát nem csak intézmények, nem csak jól átlátható, emblematikus dolgok, azok is persze, hanem mondjuk a társadalom szerkezete változni kezd, vagy megváltoznak szokások, magatartások, életstratégiák. Nem elég az, hogy megváltozik a pénz, nem, a zászló, vagy a címer, esetleg az országhatár. Ezek nagyon fontos változások, és gyakran az ilyesmi egybeesik strukturális változásokkal, de nem mindig esik egybe. Nem mindig. Az aktív résztvevő és érdemi előmozdító, ezt most nem tudom szabatosabban megmagyarázni. Na most akkor nézzük meg, hogy Nagy Imre azokban a történelmi eseményekben, amelyeket így a köztudat jelentős történelmi eseményeknek szokott tartani, sorsfordító volt vagy sem. De tulajdonképpen egyben megkérdőjelezzük ezeknek az úgynevezett sorsfordulóknak a történelmi esemény jellegét is. 1945 történelmi esemény volt-e? Igen. Erre a kérdésre igennel kell válaszolni. A struktúrák, amelyeket mondjuk az első világháború elvesztése és a trianoni béke nem feltétlenül változtatott meg, mert például a magyar politikai élet intézményei, vagy a magyar társadalom szerkezete, az abban helyet foglaló státusza és pozíciója, az nem biztos, hogy nagyon megváltozott. És nagyon sok érve van, mert szóval nem változott meg. Egy csomó minden persze igen. Hát 1945 az mindent megváltoztatott. Ez igen történelmi esemény volt. Sorsfordító szerepet játszott-e a földosztó miniszter? Az én válaszom, hogy nem. Egy jó részét érintettem. Nagy Imre nem tudott meghatározó személyiségévé válni ennek. A földosztás programja, hogy kiknek mennyi földet kell, a technikai részletek azok most itt nem olyan nagyon fontosak. Akkor persze őre mentek az emberek. Ezek nem voltak annyira lényegesek, ez egy elhatározott kérdés volt. Az 1930-as évek második felétől Magyarországon gondolkodó ember nem hihette azt, hogy a földosztás az így vagy úgy az elkerülhető. Ezt még Gömbös Gyula vagy Teleki Pál sem gondolták másképpen. Mind a kettő kísérletezett egyébként földreforma, és ha megnézzük az 1940-es évek, tehát a háborús évek magyar sajtóját, ott állandóan földreformról van szó. Nem volt sorsfordító 1945-ben. Hozzátette a maga obulusát a történelmi eseményhez, a struktúrák változásához, mert ugye a 45-ben beinduló változások, szekvencia, azok nem 45, így tudom én, akárhanyadikán, szeptemberben vagy októberben érnek véget, hanem a szovjet típusú rendszer kialakulásakor, valamikor a 40-es évek harmadik harmadában. 1953 történelmi esemény volt? Megváltoztatta a struktúrákat? Hát a gazdaságpolitika változott, nem szerveztek termelőszövetkezeteket, kiengedtek egy csomó embert a börtönből, azért ez nagyon fontos. De a struktúrákat nem változtatta meg. A kortársak jelentős eseménynek gondolták, szekvenciális jellege vitathatatlan, szerintem nem volt történelmi esemény. Azért oda tettem egy kérdőjelet, mert nem szeretnék normatív lenni ebben a vonatkozásban sem. Az én javaslatom szerint nem. Sorsfordító volt-e Nagy Imre ebben? Erre a kérdésre a válasz inkább igen. Ő kapott egy programot, egy genetikai kódot a változásokhoz Moszkvában, azt azonban az események alakulása folytán a szekvenciában eléggé szuverén módon alkalmazta. A kódban nem volt benne az, hogy például elkezdjen gondolkozni az egész gazdasági mechanizmus reformján, nem volt benne az, hogy felülvizsgálja, elvi alapon felülvizsgálja a konstruált pereket, az csak az volt, hogy el kell engedni őket a börtönből, és aztán csöndben maradni. Nem volt benne a nyilvánosság, gyökeresen más felfogása, nem volt benne a több pártrendszer, vagy mondjuk inkább így, talán ez helyesebb, a politikai pluralizmus egyfajta kísérleti visszavezetése, a hazafias népfront Nagy Imre féle terve, az pedig erre irányult, bevallottan erre irányult. Tehát igen, egy nem történeti eseményben is viselkedhet valaki sorsfordítóként. Na most a legnehezebb dió az 1956, hát ha valami sorsfordító volt, akkor 1956 biztos. Az előbb említett kritériumok szerint 1956, sajnos tehetjük hozzá, nem volt sorsfordító esemény. Minden nekifeszülés és hősiesség ellenére a struktúrák megváltoztatása nem sikerült. Hogy Nagy Imre sorsfordító szerepet játszott egyszerűen azzal, hogy mint kormányfő közjogi formát adott egy népforradalomnak, ez viszont alig ha vitatható. Kicsit azért lehet vitatni. Az események után kullogó, politikailag hibát hibára halmozó Nagy Imre, vagy ellenkezőleg a radikalizmustól elkapott naív forradalmár, ezek a Nagy Imre irodalom toposzai, ezek örökké velünk maradnak. Éppen 2006-ban jelent meg egy világszerte elismert, hatalmas sikert aratott könyv, Charles Gatti magyar származású amerikai politológus könyve, amelyik azt mondja, most kicsit leegyszerűsítem, amiért Charles Gatti bizonyára megharagudna rám, de én kiengesztelném, amelyik azt mondja, hogy a magyar forradalom győzhetett volna 3 vagy 4 kritérium teljesülése esetén, ezek közül most 3-at vagy 2-t elhagyok. Az egyik az, ha Nagy Imre bölcsebben politizál, például leveri a forradalmat, de ezt én tettem hozzá a bírálatomba, amit erről a könyvről írtam, akkor nem kellett volna elbuknia. Nyilvánvalóan én is egy kicsit itt kiéleztem, Gáti arra célzott, hogy Nagy Imrének nem kellett volna vállalnia a magyar nép követelései képviseletét, vagy legalábbis nem mindegyiket, és akkor meg lehetett volna valahol félúton egyezni az oroszokkal, és hát milyen happy lett volna mindenki. Ami egy tetszetős gondolatmenet, nekem kifejezetten tetszik, hogy egy komoly történész és politikai elemző képes játszani, mert ez a legeredetibb és rokonszenvesebb emberi tulajdonság, de hát nem értek vele egyet. Szóval megkérdőjelezhető ez. Én például erre a kérdésre itt igennel válaszolok. Az utolsó az a nemzeti sorsforduló, amelyiknek az idején Nagy Imre már régen halott volt. És mégis 1989-ben Nagy Imre élt. Nagy Imre emlékezete, az az emlékezeti esemény, amely az ő és társai újra temetésében öltött testet, az egy élő szerep. Hogy 1989 valódi történeti esemény volt, arra az én válaszom hangos, igen, csupa nagybetűvel kellett volna odaírni. Bármit is mondanak ma rá, bármilyen ilyen vagy olyan fülke vagy más forradalomhoz hasonlítják. 1989 volt a jelenkori magyar történelem utolsó sorsfordító eseménye, és addig, amíg a magyar demokrácia intézményei és a magyar demokrácia szelleme él az emberekben, addig az is marad. Ez nem biztos, hogy így marad, lehet, hogy ez éppen változóban van, ez szörnyű lenne. Ebben a pillanatban azonban én azt javaslom, hogy ezt tekintsük az utolsó fordulónak, mert a szovjet típusú rendszer ekkor véget ért Magyarországon, kiépültek a magyar demokrácia intézményei, és a magyar társadalom egy lehetőséget kapott arra, hogy visszazárkózzon a modernizáció nyugati típusú útjára, ahová a legtöbb történész szerint voltak éppen mindig is tartozott, vagy törekedett. Hogy ezzel hogy élt, hogy éltünk, nem akarom én kivonni magam, nem szemlélem, ez az én életem is, ahogy a önöké, az egy más kérdés, de hogy a lehetőség adott volt, és hogy ebből nagyon sok minden megvalósult, azt gondolom józan és észszerű ember ezt nem vitathatja. Ennek a változásnak egy nagyon fontos része volt az, hogy le kellett rombolni a szovjet típusú rendszer hazai változatának, a kádárizmusnak a legitimitását. Nagyon fontos volt, hogy a magyar társadalom úgy lépjen át egy korszak határt, hogy visszakapja a múltját. Ezt a múltat Nagy Imre története és ebben Nagy Imre negyedik sorsfordulójának a története szimbolizálta. A hűség története, hogy ebben a szerencsétlen és eltolt 20. században is lehettek olyan emberek, akik képesek voltak a halál árnyékában hűségesek maradni a saját döntésükhöz, a saját emberségükhöz, és mellesleg a magyar szabadság ügyéhez. Igen, emberek voltak ezek, nem akarok itt visszamutogatni, hogy mi mindenen ment keresztül, mi mindent tett, mi minden rosszat tett ez az ember, de akkor, amikor a legfontosabb volt, akkor ezt megtette, minden remény nélkül. Ugye ő azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy eljön majd az az idő, amikor a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály igazságot szolgáltat neki. Nem azt mondta, hogy a nemzetközi munkásmozgalom, ez egy nagyon fontos dolog volt, nagyjából megszállottja volt a fogalmi tisztaságnak, leszámolt a nemzetközi munkásmozgalommal, de a nemzetközi munkásosztály, a kommunista eszme, eme végső letéteményese, ez a fikció, ez még mindig fogva tartotta. Rendben van. 89-ben a nemzetközi munkásosztály, hát ez nagyon vitás, hogy egyáltalán létezett-e. Abban a formában, ahogy ő gondolta, biztos, hogy nem. A magyar nép azonban létezett. Nagy Imre hűsége, a halálának az értelme 1989-ben jött el. Itt erre a kérdésre azt gondolom, vagy én azt javaslom, hogy válaszoljunk bátran igennel. Történelmi esemény volt, és abban a perben, amit a magyarországi kommunizmussal szemben akkor 89 nyarán folytattak, abban a korona tanú Nagy Imre élő szereplő volt, és ilyen értelemben igenis sorsfordító volt, amiben összefoglalja egyébként minden fáradozását a magyar történelem sorsának megfordítása érdekében. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak.
Nem tovább, sok szajos utasát. A hegyre futok fel, én is ott várok tovább, ha végre jönnek már az angyalok talán.
Az elmúlt percekben dr. Rajnerem János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának vezetője beszélt Nagy Imre politikai megítéléséről. A történész egy korábban megtartott előadásának szerkesztett változatát hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auksz Elizát, aki szerintem nem titok, elmondhatjuk, hogy együtt tanítunk az Eventus középiskolában. Ugye te magyart, én nagyobb részt angolt, de nem is emiatt hívtalak be, hanem azért, mert van egy másik hivatásod is, mégpedig az írás.
Igen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás, melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lettél végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során, az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok, mondhatni, kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És így adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdőíróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista tini romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok, de azért kell a szókincs fejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen lesz, veszed le még most is a polcról mondjuk?
Most el kell gondolkodnom rajta. Madácsnak az ember tragédiáját én nagyon szeretem. Azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom ez, hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak, nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban, de szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérné olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan ezért eljutunk odáig, hogy most már a kortárszerzők is rengeteget, és nagyon jó könyveket írnak. Tehát, ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szép irodalom vagy lektűr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészhető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szép irodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektűr vagy szép irodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak. Úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit ponyván árulnák, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor meg volt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon
legalábbis
nem tűnik
úgy. Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, az pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt a regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került, és itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy a az utazás vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem. És hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre. Nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert ezért a regény gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatok alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem. Azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget. És a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én, nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmaj képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak, én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a New Adultot, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsáner művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom, és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, is fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyvet 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet, hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök, és ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatalak, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig tejfel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. De érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, mert szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-as éveket választottad? Van-e ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár... Jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám, de egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái, de úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket. És szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül. Másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna, akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait, meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel?
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fáraszt volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelt ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak akkor, voltak a 80-es
és emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az Írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantasy ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdi el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát, ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is belevezhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumban, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtárszak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak ugye a párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt volna, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek, ha azt mondjuk, hogy múzsa, lehet, hogy másikbe sérült, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül van róla színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a múzsa. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában van, ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Clelio, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között. De majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. Úgy szoktam dolgozni, hogy először a vázlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak előre részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam, illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont ez azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezembe.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis füzetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt, aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá. Úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor majd jön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
Uh-huh. És világát tekintve az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Milyen volt a könyvhét?
Nagyon jó volt. Én nagyon élveztem. Első könyv hét volt, ahol íróként vehettem részt, és dedikálhattam az Eleven kiadó szerzőivel. Tényleg nem tudok mást mondani, annyira aranyos volt mindenki, aki eljött. Volt, akitől még ajándékot is kaptam, volt, aki hozta az előrendelői ajándékot, mert az írósuli mellé az is járt, és kinyomtatta magának, beletette a könyvbe, sőt, még lamináltatta is. Annyira aranyos volt, meg a visszajelzések is érdekesek voltak. Volt, aki azt mondta, hogy lehetett így befejezni az első részt, ezzel most szerintem nem árulok el sokat, hogyha azt mondom, hogy függővéges, tehát saját felelősségre olvassa az ember, de ez egy jó fajta, hogy lehetett így befejezni volt, tehát jelezték, hogy várják a folytatást, és ennek nagyon-nagyon örültem.
Egyébként akkor ez azt jelenti, hogy sokat jelentenek a visszajelzések.
Igen, nekem nagyon sokat jelentenek.
De akkor így most kaptál, és akkor ezt gondolom ad még egy energiatöltetet, hogy tud folytatni tovább a munkádat.
Mindenképp. Talán annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki esetleg valamikor olvasott tőlem, vagy a későbbiekben fog, mert tényleg sokat jelent minden egyes olvasás.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Aux Eliza egríróval beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta.
My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by,
it's time to face the truth. I will never be with you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenöt óra.